magasan vannak azok a lécek, amelyeket át kell ugrani, pusztán a krízis helyzetek elkerülésére.
Ezért kellene, nem szabad figyelmen kívülni a mai iskolarendszert és a mai reprodukciót. De amit te mondasz, én ennél magasabbra emelem a lécet, jó? Mégpedig azt mondom, hogy víziókra van szükség. Tehát arra a vízióra van szükség, társadalmi vízióra, és ez mindenképpen formálisan is leírandó, hogy mit várunk el attól a világtól, amiben embereket akarunk felnőtt és segíteni. Tehát, hogy milyen embernek kell lenni annak az embernek, aki ennek a világnak megfelelője. Ha nincsen világos, tiszta és nagyon konkrét és pragmatikus vízió arról, hogy milyen embernek kell lenni a 2000, tehát a 21. század, vagy 22. vagy hanyadik 21. század emberének, akkor minden más patkolás. Mert ahogy te mondod, a korlátokról szól, hogy milyen korlátokat kell átugorni ahhoz, hogy életben maradjon valaki. De ez még nem adja vissza a működésnek az igazi ívét, azt a dolgot, hogy ő hozzátegyen ehhez a világhoz. Tehát ahhoz, hogy ő hogyan tudjon hozzájárulni a világhoz, és hol várják őt a társadalomban, mert ugye a társadalmi fogadókészséget egy alapkérdés, hogy a fiatalokat hogyan fogadja egy társadalom, az a fogadás kultúrája, vagy az a elvárása, hogy milyen víziót képzelek egy fiatalnak, ez kikerülhetetlen. Tehát amit mondasz, az első mindenképpen egy nagyon pontos, tiszta vízió egy társadalomra, hogy milyen jövőben gondolkodunk. És ez már kicsit félig meddig politika is, hogy a mindenkori hatalom hova teszi a hitelesítésének a kulcsát. Tehát a hatalom azzal hitelesíti el a napi működését, hogy milyen volt régen, és nem szeretném bántani, mert minden régi dolognak gyönyörű értékei vannak. Csak hogyha erre támaszkodunk, az mennyire viszi előre a világot, vagy inkább arra készülünk, hogy milyen legyen a világ ebben az értelemben, a mindenkori fiatalok arcában, működésében, egyetlen megjelenésében. Tehát hogyan kapcsolódnak be villámgyorsan abban az értékvilágban, amiben mi szeretnék. Tehát én az elsőként mindenképpen a társadalmi víziót tenném, és ezek után a többit, amit te mondasz, mert ahhoz hozzá kell pakolni a feltételeket. Mindig azt gondolom, a társadalomban mindig arra költ a társadalom, ami neki fontos. És amikor azról beszélünk, hogy az oktatásban nincs pénz, akkor nem azt jelenti, hogy az oktatásban nincs pénz. Az oktatás nem annyira fontos. Tehát fontossá kell tennünk, és az vízióban jelenik meg az, hogy mit gondolunk magunkról, mások gyerekeire, és így tovább. Én leírandónak tartom, hogy hogyan működjön a 2021. század embere, és hogy milyen szereposztásokban kell elképzelni. Mit várunk egy tizenévestől, mit tudom én, 15-20 évvel, amikor már rég nem mi húzzuk az igát, hanem ők tulajdonképpen, és mivel ugye az élettan kitolódik, azért a 100 éves korunkra jó lenne látnunk azt, hogy az a világ, ahova érkeztek ők, hogyan tartja fenn magát, hogyan emelkedik.
Csak-csak sikerül azért a beszélgetés elején föltett kérdésre válaszolni. Amit én mondtam, az a minimumok minimuma. Amit te mondasz, az a jó iskola, illetve jó tanulási környezet kritériuma.
Sőt, én a társadalom megújulásának a problém kulcsának tartom. Tehát azt mondom, hogy a társadalom nem vergődhet a maga, hogy is mondjam, sárba ragadt kerekeivel. Tehát neki tulajdonképpen igazából előre kell menni, és egy társadalom akkor megy előre, ha tulajdonképpen igazából előre is akar menni. Tehát előre is akar menni, és azt az erőforrást használja föl, amit úgy a mindenkori nemzedékeknek hívnak.
Rövid volt a beszélgetésnek ez a része, de a Szia Tanár úr sorozat Tanulás az iskolában és mindenütt című műsorában is folytatódik még, a Szabó Andrással felvett teljes beszélgetés pedig a Szia Tanár úr YouTube csatornán együtt is meghallgatható, hogyan lehetne jó tanulási környezetet csinálni címen. Most szünet következik, utána pedig kevésbé diplomatikusan mondom el a magam véleményét arról, hogy miért és hogyan tudok vagy nem tudok egyáltalán véleményt mondani. Ez a Szia tanár úr sorozat mai műsora, amelynek az alcíme Mi a baj az iskolával, és ez miért nem baj? A szünet előtt Szabó Andrással, a Kapocsi Fiúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselőjével a Civil Rádió Kapocsi Fiúságsegítő Magazin című műsora szerkesztő műsorvezetőjével beszélgettem. Felmerül a kérdés, mi lehet a megoldás egyáltalán? Aki kritizál, mondjon megoldást is, ezt szokták mondani. Én ezzel nem értek egyet, inkább George Bernard Shaw mondásához tartom magam, hogy ahhoz, hogy egy tojásról megállapítsam, hogy záptojás, ahhoz nem kell tudnom tojást tojni. De gondolom kitalálható, hogy a mostani műsorra, sőt az egész sorozatra végül is azért került sor, hogy ne csak egymásnak panaszkodjunk és méltatlankodjunk, hanem megpróbáljunk valami megoldást mondani. Merre mozduljunk tehát az oktatás területén? Elég kínosan érzem magam, mert sokan gondolkodnak ezen, szakmai közösségek és műhelyek is vannak, de ezekben nem vagyok bejáratos. A kormányzati elképzelésekről annyit tudok, amennyit nyilvánosságra hoznak, beleértve azokat a kijelentéseket, amelyek az oktatást nem beruházásként, megtérülő befektetésként tekintik, hanem költségként, már-már kidobott pénzként. Ismerem Pintér Sándor mondását, hogy ami nem külügy, az belügy. És olvastam Rétvári Bence nyilatkozatát, hogy az úgynevezett státusztörvény két fő célja közül az egyik az, hogy egyszerűsítse a jogalkalmazást. Olvasom a pedagógusok, diákok és szülők 9 pontját, igyekszem mindig vigyázni, hogy ne pedagógusok 9 pontjáról, hanem pedagógusok, diákok és szülők 9 pontjáról beszéljek, és azt látom, hogy egyedül a 6. és a 8. pont az, ahol teljes egészében az oktatás lényegéről van szó. Esélyteremtő minőségi oktatást és nevelést mindenkinek, az óvodától az egyetemig. És minőségi 21. századi környezetet a tanuláshoz és a tanításhoz, neveléshez. Ezen kívül a 9. pont még az, amelyiknek egy része ilyen, szakmai szabadságot és támogatást az oktatásban. Az összes többi vagy a gyakorlati aktualitásokról mond valamit, vagy ezeknek a következménye. Amikor létezett a DK Árnyék kormány, amelynek volt Árnyék Oktatási Árnyék Minisztériuma, akkor nyilván ott is élénk árnyék műhely munka folyt. De ennek a részleteiről sem tudok, sőt, hiába gondolom úgy, hogy az Árnyék kormány Árnyék Oktatási Árnyék Minisztériumában a meglévő árnyék kormánybiztosok mellett én nagyszerű árnyék kormánybizonytalan tudtam volna lenni, sajnos az a helyzet, hogy az ottani árnyék tárgyalóasztal mellett sem jutott nekem árnyékszék. Így aztán nem tehetek mást, mint hogy az ő terveikre is csak a közétett 12 pontjuk alapján tudok gondolni, azok között a 12-ből egyet láttam, amelyik azzal foglalkozik, hogy mit, és nem azzal, hogy hogyan, kikkel, milyen módon. A tantárgyakat vigyük közelebb a mai élet valóságos tudásigényeihez, a kihívásokhoz. Több csoportos munka, probléma megoldás és kevesebb magolás kellene. Nem akarok nagyon értetlennek látszani, egyébként de. Mert ha egy megfogalmazás olyan, hogy számomra nem egyértelmű, akkor nem teljesen kizárt, hogy vannak a világon mások is, akik szintén nem tartják egyértelműnek. És ha valakinek nincs annyi ráérő ideje ezen gondolkodni, mint nekem, akkor még az is lehet, hogy a vitázó felek nem utolsó sorban azért vitáznak, mert valamit eltérő módon értelmeznek, és emiatt tűnik úgy, mintha eltérő véleményen volnának. Ez pedig gyakorlatilag lehetetlenné teszi a probléma megoldást. Szóval, nem félek attól, hogy nehézfejűnek fogok látszani, vagy kötözködőnek fogok látszani, ha azt mondom, a felsorolt mondatok nagyon szépen hangzanak, de ahhoz túl általánosak, hogy konkrét döntésekben, intézkedésekben, vagy akár javaslatokban, előterjesztésekben nyilvánulhassanak meg. Az egyetlen, amit biztosan látunk, hogy egyáltalán nem arról szólnak, mint a kormányzati elképzelések. Mintha lennének valakik, akik az Adriai-tengerhez akarnak menni kirándulni, és lennének mások, akik meg a Himalájára akarnak menni, és most összevesznek azon, hogy az útra milyen cipőt kell felvenni. Hát nem ugyanazt akarják. Az egyik fél céljai világosak. A kormányzat arra törekszik, hogy az oktatás a lehető legkevesebbe kerüljön, a lehető legkevesebbet kelljen fordítani rá, pénzben és odafigyelésben is. Minimális kormányzati forrást vegyen igénybe, és legyen könnyen kézben tartható, egyszerű jogalkalmazással, ugye, ahogy Rétvári Bence mondja, a másik vitázó fél esetében sajnos csak következtetni lehet, hogy az általánosságokban megfogalmazott óhajok mögött milyen célok, milyen indikátoraira gondolnak. Ettől kezdve pedig mindkettőjük számára értelmetlennek, sőt, a bajok fokozásának látszik az, amit a másik javasol. Ilyen helyzetben, amikor a vitázó kérdést sem egyformán értik, nincs esély semmiféle megállapodásra, mert mindegyik úgy érzi, hogy a másik nem az ő kérdéseire válaszol. És ez igaz is, mindenki a saját kérdéseire akar válaszolni. Nem tagadom, én is indulattal beszélek ismét a tanulás és tanulássegítés alapjairól. Tudom, hogy indokolatlan ez az indulat, akik a terepen dolgoznak, azoktól nem is várható, hogy idejük legyen, energiájuk legyen átfogó koncepciók kidolgozására, és nem csak ez gátolja őket, hanem intézményi írott és íratlan korlátozások és valóságos vagy vélt kockázatok is. De nem látok pontos logikájú, teljességre törekvő tervezést azoknál sem, akiknek a szava sokakhoz eljut. Persze lehet, hogy ez az én hibám, remélem, hogy az én hibám, mármint hogy nem tartozom azok közé, akiket ilyen tervezésbe bevonnak, akiket tájékoztatnak, és lehet, hogy ezért nem tudok róla, hogy vannak, készülnek ilyen tervek. Ebben az esetben felesleges, amit elmondok. Ebben reménykedem. Ezzel ér most véget a Szia tanár úr sorozat Mi a baj az iskolával és ez miért nem baj a című műsora. Első ízben a Rádió Bézs és a Civil Rádió Szia tanár úr adásában hangzott el 2025. 7. hetében. A műsor több részből állt. Az első két részben Szabó Andrással, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány képviselőjével, a Civil Rádió Kapocs Ifjúság Segítő Magazin című műsora szerkesztő műsorvezetőjével beszélgettem. A vele készült felvételnek ez csak egy része. A folytatása a Szia tanáról sorozat Tanulás az iskolában és mindenütt című műsora része lett. A Szabó Andrással vedett beszélgetés két része a Szia tanáról YouTube csatornán együtt is meghallgatható, hogyan lehetne jó tanulási környezetet csinálni címen. Utána pedig kevésbé diplomatikusan mondtam el a magam véleményét arról, hogy miért és hogyan tudok vagy nem tudok egyáltalán véleményt mondani. A beszélgetőtárs nevében is elköszön Gerő Péter tanár, sokszoros tananyagszerző, címzetes egyetemi docens, az élethelyzethez igazított tanulás elnevezésű módszertan gazdája és a Szia tanár úr műsorsorozat szerkesztő műsorvezetője.
Hallgassuk újra!
Színkép, színpad, 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 szín
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Megnyílik Budapest legújabb színháza, a Bástya Színház február 20-án az egykori Bástya mozi épületében. Osgyáni Mihály a Bástya Színház művészeti vezetője.
Új színház alakul. Hogy jött az ötlet, és milyen lehetőségekkel?
Ebben a véletlenekről volt szó, hogy vannak vagy nincsenek, és abban maradtunk, hogy nincsenek. És tulajdonképpen ez az új, most létrejött Bástya Színház is ezt húzza alá az én életemben, hogy nincsenek véletlenek. Tulajdonképpen úgy jött össze ez a színház, hogy Berman Marian kolléganőmmel, akivel most már jó pár éve működünk együtt, és szerteágazóan működünk együtt, és dolgozunk több területen. 2-3 alkalommal az ő részéről megemlítődött, hogy hát ha már én ezzel foglalkozom, hogy miért nem indulunk el a színház felé is, és én mindig kategorikusan kijelentettem neki mind a kétszer, hogy nem.
Ezzel foglalkozom, ez mit akar?
Ez azt akarja, hogy most már a 25. évemet taposom a színészi pályán, ami így ebben a formában nem igaz, mert 3 éve nem játszom most már olyan sokat, szándékosan vagy tudatosan, de hát mégiscsak azért ez a több mint 2 évtizede, ez itt van már, és hogy ezt milyen jó lenne kamatoztatni. És akkor én kategorikusan mondtam, hogy nem szeretnék színházzal foglalkozni, most egy darabig biztosan, és amikor harmadszorra szóba került, akkor utána gyakorlatilag, és kimondtuk a nemet, véglegesen megegyeztünk, hogy soha többet szóba se kerül, 1/2 óra múlva itt álltunk a Bástya mozi előtt, és néztük az épületet. Történt valami, találkoztunk valakivel, tehát hogy így működ, tehát hogy tényleg nincsenek véletlenek. Tehát így tulajdonképpen így alakult a Bástya Színház, így jött.
Milyen programmal? Vannak saját produkciók, és vannak befogadott produkciók, akkor mit gondolnak sajátként, és milyen jellegű produkciókat fogadnak be?
Az úgynevezett befogadott produkciókat is nagyon szeretnénk saját produkcióként otthont adni ezeknek az előadásoknak.
A nyitó előadás Minden jót Leo Grande című filmjének színpadi változata lesz, Keresztes Tamás rendezésében, Udvaros Dorottyával és Medvecki Balázssal a főszerepben. A Bástya Színház otthont ad majd néhány máshol született produkciónak, többek között a 3,5 nővér színműnek, amelyet Telihai Péter rendezett, és szintén ő állította színpadra Forgács András a Pincér című darabját, amelyet Gubik Ági és Hajnal János játszik majd. Farkas Zita női lélek bugyrait bejáró monodrámájában Egy vagyok címmel Bacsa Ildikó különös tehetségű színésznőt láthatjuk. A Vihar kapujában című művet a fiatal tavaly végzett Nyári Ádám állította színpadra, és eddig a Pince Színházban lehetett látni Kis Nikolett, Vider Kristóf és Váradi Gergely előadásában. A színház repertoáriában vers, mint műfaj szintén kiemelt helyet kap, verses estek és irodalmi beszélgetések formájában. Miért pont ezek az előadások, és miért pont így, és miért pont ezeket a művészeket keresték meg?
Erre a miért pontra is azt tudnám mondani, hogy alakult. Amikor ez az egész elkezdődött, mivel színházat sem akartunk csinálni, nem voltak konkrét terveink, de aztán utána nyilván lettek, jöttek ötletek, találkozások, emlékek, tudtam, voltak zseniális előadások, amiket én magam is láttam, vagy amit nem láttam, de hallottam, hogy nagyon jó volt, és az első cél az az volt, hogy ha már van ez a színház, akkor megmenteni ilyen előadásokat, amik attól, hogy most nem mennek éppen, attól zseniális előadások voltak, nagyon jó színészekkel, csak most olyan nincs rá lehetőség, hogy játsszák, akkor játsszuk itt a Bástyában. Tehát tulajdonképpen az érkező előadások körül ez volt a szempont, hogy jó előadásokat mentsünk meg, és legyen újra otthonuk, láthassák újra nézők. Az új darabokkal kapcsolatban pedig Gócán Judit dramaturggal közösen gondolkodtunk, keresgéltünk, például a Minden jót Leo Grande, az egyértelműen a Judit ötlete volt, és így alakultak ki aztán az előadások.
Gondolom, hogy játszótársakat könnyű volt rendezőket, színészeket bevonzani ebben, mert azért ez nagyon jó helyen van a színház.
Nagyon jó helyen van, és amire nagyon büszke vagyok ebből az elmúlt 20x évből, az pont ez a visszaigazolás most így a Bástya kapcsán, hogy nagyon sok a sokat játszottam vidéken, nagyon sok helyen, Pesten több helyen, és rengeteg kollégával, szerencsére rengeteg kollégával ismerkedtem meg és dolgoztam, és ami nagyon nagy büszkeség és nagyon nagy öröm, hogy mindenki elsőre igen mondott gyakorlatilag egy nem létező színházra, mert ugye hát ez akkor még nem volt, csak annyit mondtunk, hogy lesz, és gyertek, és jöttek, és nagyon boldogok vagyunk.
Hány nézőt tudnak fogadni, és ugye akkor egy játszóhely lesz?
Igen, 90 férőhelyes lesz a színház, egy játszóhely. Most egyelőre, aztán majd, hogy mit hoz a jövő, azt majd meglátjuk, de most ezzel a picivel elindulunk, és majd, hogyha terjeszkedni akar, akkor majd terjeszkedik.
Köszönöm. Kőkényesi Ági, Nagy Enikő, Bardóczi Attila és Ranger András egy francia fígjátékot keltenek életre, a Skót Mámort. Ranger Andrással beszélgetek.
Most akkor ez egy új helyszín, megint egy új színház Ranger András életében. És milyen programmal?
Én beállok egy már elkészült előadásba, a Skót Mámorba, de nagyon boldogan, egyrészt, mert én úgy látom, hogy itt szellemileg izgalmas, újszerű dolgok fognak történni. Másrészt én világéletemben ez volt a kedvenc hobbim a saját szakmámban, hogy valami új megszületésében részt venni. Most nem mondom, hogy az újrakezdődő új színházban, az újrakezdődő Nyíregyházában, a frissen elkészülő Radnóti, tehát nekem mindig az a legizgalmasabb rész egy színház csinálásban, amikor valami új alakul, és azt lehet egy kicsit a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni. Tehát én így nagyon nagy, volt egy csomó dolog, amiről tudtam, hogy lesz, volt egy pár olyan produkció, amit most hallottam én is először, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és nyitott és bátor programmal állt elő a misé, úgyhogy drukkolok nekik is, meg hát örülök, hogy a részese lehetek ennek.
És a játszótársak?
Most Kőkényesi Ágéval, Nagy Enikőn és Bardóczi Attilával fogom játszani ezt a, ez egy négyszereplős darab. A többi darabot, tehát azért ez most áll össze, én nem tudom pontosan a szereposztásokat, tehát sok emberrel dolgoztam már, a Bacsa Ildivel, ugye az Udvaros Dorottyával, az Új Színházban együtt, és bevallom, van olyan, akit én nem is ismerek. De ez egyáltalán nem baj. Az ember vénségére is maradjon nyitott, és képes arra, hogy befogadjon új arcokat és új embereket.
Köszönöm. Vinnai András, a Szerelem Zsoldosai című műve egy sketch kabaré, rövid, amely garantált szórakozást biztosít Marjai Virág és Jankovics Péter előadásában, Herceg Adrián rendezésében. Marjai Virággal beszélgetek.
A Bástya Színház. Igen. És hát egy színház csinálóval is beszélek én. Én nem csak színésznő, hanem színház csináló is. Mennyiben változik ez az eddigi tevékenységhez? Most ez egy új helyszín, új játszótársa.
Hát ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, amikor valami új születik, jelen esetben ugye egy színház. Én nagyon régóta ismerem az egyik vezető, Tóstyáni Misit. Jó barátságban vagyunk, és hát azt kell mondjam, hogy nem volt kérdés, hogy az ő által megnyitott színházban én jelentős szerepet fogok betölteni. Tehát ugye ezen nem döbbentem különösképp meg. Nagyon izgalmas ez a darab, ez a Vinnai darab, amit próbálni fogunk, illetve...
Ez kinek az ötlet?
Igazából Herceg Adrián, a rendező, hozta be ezt a darabot, mert más terveztünk, de aztán végül is emellett döntöttünk. Nagyon izgalmas egy ilyen pici térben játszani, mert hogy annyira közel vannak a nézők, mint hogyha benn ülnének a nappalinkban, tehát egészen finom rezdüléseket is láthatnak. Nagyon csodálatos, amikor egy ilyen teljesen új dolog megnyitásában aktívan részt vehetünk.
A régi darabok közül is maradnak más helyszíneken esetleg műsoron? Azt én a Három magas nőt, azt nagyon-nagyon szerettem.
A Három magas nő is műsoron van, a Mirandolina is, ugye az Árcintérben, illetve most próbálunk egy új darabot Akt Hegedűvel címmel, és a Rózsavölgyi Szalomban nagy-nagy sikerrel fut a Centiről Centire Eléldes, ami hát egy tulajdonképpen egy ajándék számomra, egy nagy hát szerep ajándék, ha úgy tetszik.
Hogy folytatódik ez az ajándékok sora?
Így van, és ezért végtelen hálás vagyok, hogy ennyire sok helyen és sokféle szeremben megmutatkozhatok.
Köszönöm. Akkor ez most egy új színház, új helyszín, nem először a Aukszéva életében. Milyen várakozással?
Csodálatos, én tulajdonképpen most vagyok itt először. Én nagyon szeretem a helyet, már most. Elképesztő jó energiái vannak, úgyhogy már ahogy így bejöttem, azt éreztem, hogy ezt be lehet lakni 2 perc alatt, úgyhogy nagyon várom már a találkozást, ugye az február 22-én lesz, a Sweet Charity estemmel. Hát én nagyon reménykedem abban, hogy bárki, aki ide betér, az nem először, és nem egyszer, és nem kétszer fog ide eljönni, hanem legalább 22-szer. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, és tulajdonképpen az alapítója, egyik alapítója lehetek ennek a színháznak.
De hát olyan sok felé játszik, sokféle helyszínen, és sokféle műfajban, és sokféle alakban.
Hát igen, most ez megint egy zenés műfaj, amit most itt képviselni fogok.
Kár lenne, hogyha a zenés műfaj nem fordulna elő. elő Auxéva életében.
Igazából ugye ez a koncertest ez azért arról szól, hogy én azért az egész Ficcheriti darabot eljátszom, megélem, és itt azért nagyon sok próza is lesz ebben a darabban. Úgyhogy tényleg nagyon várom, és nagyon izgulok. Igen, hát több műfajban szerepelek, és igazából ezt szeretem a legjobban egyébként, amikor ezeket a műfajokat váltogathatom. Tehát, hogyha egyik este énekelek, utána a másik este pedig drámát játszom, szerintem ennél szebb nincs a világon.
Köszönöm.
A verslábak hazafelé, Szirmai Melinda.
Új helyszínen az előadás.
Igen, a verslábak hazafelé című előadás, amit eredetileg az RS9 színházban mutattunk be, ez kerül most március 15-én itt bemutatásra. Nyilván nem véletlen az az időpont, hiszen itt a hazaszeretet fogalmát feszegetjük klasszikus és kortárs költők versein keresztül.
Hát ugye ez egy más helyszín.
Igen, ez egy más helyszín, viszont ez egy olyan előadás, ami gyakorlatilag nem helyszínfüggő. Ezt játszottuk is már több felé az országban, de nagyon-nagyon boldogok vagyunk attól, hogy ez az új helyszín befogadja az előadást, és reméljük, hogy megtalálja itt a közönségét.
Köszönöm. Sipos Verának nem ez az egyetlen, és nem ez az első munkája, ez most egy új helyszín.
Igen, hát a Rózsaszín Ruha az ugye egy teljesen más térben volt, a Lipták Villában, ami egy hatalmas bárterem, szóval most ez egy nagyon nagy változás lesz, de már van egy gondolatom, hogy hogyan lehet áttenni, és abban hiszek, vagy én azt látom, hogy ez a bensőséges tér az előnyére is válhat ennek a történetnek, vagy ezeknek a történeteknek, ami a Rózsaszín Ruhában a két nővel történik. Úgyhogy ezt nagyon várom, és ebben most én is fogok játszani, tehát a hárman fogjuk játszani, a Sárközi Nagy Ilona, a Majzik Edit és én, és természetesen a Márkos Berci, az ifjabb fog továbbra is zongorázni.